Született ma nektek az üdvözítő, az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 317. dicsérettel, az első verssel. Jel, dicsérjük-e szent napon a mi Urunkat. Szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve azokat is, akik a képernyőt ülnek, akiket az időjárás visszariasztott esetleg, hogy eljönnek, illetve hát azokat is sok szeretettel köszöntjük, akik nem tudnak eljönni, mert tényleg ágyhoz vannak kötve, és szeretnénk is újra elkötelezni magunkat, hogy aki nem tud eljönni, vagy aki nehezen jön el, hogy azt tényleg tudjunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy eljusson hozzánk. De hát hála technikának így is sokakhoz eljut, akár akik külföldön vannak, vagy vidéken vannak, Isten hozott mindnyájunkat. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekesőzet 174. énekével Tégy egyé, Urunk!
Gyülekezet, hallgassuk meg Istennek igéjét Malakiás próféta könyvéből a 3. fejezet 17. versétől a fejezet végéig néhány válogatott verset olvasok. Így szól az ige Malakiás könyvéből. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence, olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pólyva, és elégeti őket az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.
Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te személyedre nézhetünk, téged csodálhatunk most. Annyira szükségünk van rá, hogy fölemeljük a tekintetünket, mert olyan sokféle nyomorúság és fájdalom vesz minket körül a nagyvilágban is, a családi életekben is, a személyes életekben is. Urunk, emeld most fel a szívünket, a tekintetünket te rád, és vigasztalj minket ezekkel a szavakkal, az igékkel. Hisszük, Urunk, hogy te igaz vagy, és hisszük, hogy elhozod a napodat, amiben megítéled ezt a földet, de irgalmazol is. Köszönjük, Urunk, a karácsonynak a csodáját, köszönjük a testtérvétel csodáját, köszönjük az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Hisszük, Urunk, hogy most is erre van szükség, hogy a szívekben is eljöjjön az Úr Jézus, hogy békesség legyen, hogy te benned legyen mindenki. Így kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, Gábort, a gyermekek közötti ige hirdetőket, és minket ige hallgatókat is, hogy ahogyan befogadjuk az igédet, úgy hozzád idomulunk, téged csodálva, hozzád kezdünk hasonlítani, és békességet és szeretetet kapunk. Köszönjük ezt a kegyelmet, Urunk, hogy itt lehetünk. Jöjj, Szentlélek, és erősítsd, vigasztald, nyisd meg a szívünket, ahogyan neked tetszik, és ahogyan nekünk jó. Jézus nevében hallgass meg minket. Amen.
Az ige hirdetésre készülve énekeljünk a 312. énekünket, Várj ember szíve készen, így készüljünk mi is az ige meghallására.
Ember szíve készen, mert ő a hős az Úr, ki üdvösséged lészen, szent győztes harcos Úr. Fényt éltet hozva ő, megtört az ősi átok, kit vágyakozva vár. Készítsétek útát, a vendég már közel, minéki gyűlölt útát, azt mind vessétek. A völgyből domb legyen,
Az a bibliai rész, ami alapján szeretném az evangéliumot hirdetni, Lukács írása szerinti evangéliumban található az első fejezetben, 16. és 17. versben. Az előbb Malakiás próféta csodálatos proféciáját hallottuk, keresztelő Jánosról, az utolsó prófétáról, az útkészítéről, és most keresztelő János születésének az ígéretét közli az angyal Zakariással, az édesapával, és ezt az angyal által közvetített örömhírből egy részt olvasok, tehát Lukács evangéliuma első fejezet, 16.-17. vers. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Isten szent lelke tegye áldotta az ige hirdetését, meghallgatását, befogadását. Amen. Kedves gyülekezet, érdekes vasárnap az a mai, mert azért ez nem karácsony, ez advent negyedik vasárnapja hivatalosan, és majd délután este lesz karácsony este, szent este. És nem érdemes megspórolni, megtakarítani ezt az adventi, az úgy szép, ha van abból 4 darab, ettől a mai nap még gazdagabb, hogy ma délelőtt itt egy advent Isten tisztelten lehetünk együtt, és délután ugyanezek között, a falak között már karácsonyi Isten tisztelet lesz. De mivel ilyen szoros most, ugye az idő, hogy egy napban szinte mind a két ünnep megjelenik, valahogy nekem így adta a lélek, hogy egy ilyen igét találtam, és hoztam elétek. Malakiás prófétától, amit hallottunk, amit felolvastam, az Ószövetségi gyűjteménynek a legutolsó sorai, a legutolsó kijelentés profécia. Milyen érdekes ezen elgondolkodni, hogy ezzel fejeződik be az Ószövetség irodalma, kijelentés gyűjteménye. Keresztelő János, nem mondják ki a nevét, de az útkészítő proféta ígéretével, és az egész keresztelői életműből azt emeli ki, ez a végszó az Ószövetségben, hogy az atyák szívét a gyerekekhez, a fiakhoz megtéríti. És persze az is ott van fordítottja, hogy a gyermekek a fiak szívét pedig az atyákhoz. Egy gyönyörű, szép, elgondolkodtató üzenet, és most, amit textusként felolvastam, ez pedig az új szövetségi történetnek egészen az eleje. Ugye Lukács, evangélista, ő civilben történész volt, az egyik szakmája, és nagyon precízen ő igen, az időben előre megy, tehát ahogyan ő az evangéliumi történetet összefoglalja, előre megy az eseményekben, itt még meg sem születik, nem hogy az Úr Jézus, még az útkészítő keresztelő János sem születik meg, de már jön egy angyal által közvetített ígéret, és nagyon érdekes, hogy az első ilyen ígéret, ami az útkészítőről szól, de ez nyilván a megváltóról is szól, hiszen ami elhangzik keresztelővel kapcsolatban, az mind Jézussal kapcsolatos, és keresztelőnek az volt a dolga, hogy mutasson az eljövendőre. Tehát ilyen értelemben neki nincs önálló elgondolása, vallási kijelentése, ő az Úrra mutat, szinte átlátszó, a szó jó értelmében átlátszó. Ez az átlátszóság egy nagyszerű állapot egyébként, mindannyiunknak javára válik, ha tudunk időnként ilyen átlátszók lenni, hogy már nem mi látszunk, hanem inkább a bennünk munkálkodó Krisztus. Na és itt az első hír, ami keresztelőről és rajta keresztül a megváltóról szól, megint itt találkozunk a Malakiási Lószövetség végén található ígérette, hogy atyák szívét a gyermekekhez téríti, és így készíti fel a népet az Úr eljövetelére. Az első, amit szeretnék itt veletek megosztani, első ilyen gondolatkör, a felolvasott szakasz vége, hogy felkészített népet állítson az Úr elé. Utána olvasgattam, nagyon érdekes ez a szó, hogy felkészített nép. Ez úgy is lehetne visszaadni, hogy felöltöztetett, feldíszített, rendbeszedett népet állít az Úr elé. Amikor az ókorban a nagy hadvezérek, uralkodók valami hadjáratból hazaértek, vagy látogatást tettek a birodalom másik sarkában, az ő eljövetelüket megelőzően elkészítették az utakat, feldíszítették, rendbeszedték, és ünnepélyesen úgy fogadták. És itt valami ilyesmire gondol a kijelentés, hogy jön az Úr kétségkívül, és nekünk fel kell készíteni magunkat. Nagyon-nagyon fontos a felkészülés. Hát most, amikor egy másik síkon mindnyájan ünnepi felkészítésben, felkészülődésben nyüzsgünk, nyüzsögtünk, bevásárlás, takarítás, és most nem rossz értelemben mondom, hiszen várjuk a vendégeinket, és az is a szeretet egyik megnyilvánulása, hogyha előtte a pókhálókat összeszedem. Ami nekem egyébként nem tűnik fel, de az a jó, hogy a családban van, akinek feltűnik, és akkor ez is egy szeretet nyelv, hogy én a pókhálót összeszedem, hogy ha jön a család, akkor ott már ne legyenek a sarokban. Egy történet jut eszembe, 1838-ban minden idők legnagyobb árvize, jeges árvize pusztította Pestet és Budát. Egy igen kemény téli időszak volt akkor, és két helyen megállt a Duna. A jégtáblák összefagytak, és két nagyon komoly gát keletkezett a jégtáblákba. Az egyik fönt a Szentendrei szigetnél, a másik lent a Csepel sziget északi csúcsánál. És próbálta az akkori katonaság, az akkori technikával ezt szétrobbantani, nem sikerült. A gát egyre vastagabb lett, és a felső Szentendrei szigetnél lévő jégtorlasz egyszer csak valahogy szétment, és ez a hatalmas, nagy zúgó ár jött lefelé, a Csepel szigetnél a dugó megmaradt, és hát akik erről olvastak, vagy láttak térképeket, tudják, hogy vagy lehet látni a Kossuth Lajos utca, Rákóczi út egy-egy épületén az emléktáblát, majdnem a keleti pályaudvarig, a Baross térig tartott az áradás. Teljes Rákóczi út víz alatt volt. És tudjuk, hogy mennyi áldozatot követelt. Most ezzel kapcsolatos a példám, hogy a két város, mert akkor külön, sőt három város volt, ide nem létezett Budapest, Buda és Pest előjárósága másképp gondolkodott. A budai előjáróság fölmérte a helyzetet, és az alacsonyan fekvő városrész, a vízi város, a mai Batthyány tér környéke, onnan kitelepítette az embereket. Felmérték azt, hogy jön, elkerülhetetlenül jön az áradat, és ez volt a felkészítés, abból a veszélyes árvíztól sújtott területről kiköltöztetik az embereket, és a feljegyzések szerint nem is nagyon volt áldozat Buda városában. A pesti előjáróság másképp gondolkodott. Valahol a mai Nagykörúton túl, vagy a mai Angyalföldnél volt valami nyúlgátféle, amit ők építettek, és nagy önbizalommal azt mondták, hogy a mi gátunk az megvédi Pestet, ezért nem, semmiféle intézkedés nem történt, és ennek a szomorú, tragikus következménye volt, hogy Pesten nagyon-nagyon sok áldozat tal járt ez a jeges árvíz, hiszen összedőlt számos ház. Miért hoztam én ezt a példát? Hát az előkészületre. Ugye valami bekövetkezik, nem tudjuk mikor, akkor tudták, hogy jön az árvíz, valamit tenni kell. Ügyetlen a hasonlat, de hát egy kicsit mégis használom. Az Úr visszajön, azt tudjuk. Jézus magáról is kijelenti, hogy az alfa és az omega. Ő az utolsó szó. Az egész világtörténelem összes kusza, kaotikus, bűnnel terhelt, borzalmas szövevényén túl, a leges legvégén van egy isteni megjelenés, egy rendrakás. Ez lehet félelmetes is, de úgy is tekinthetünk rá, hogy milyen jó, hogy így van. Rendet kell rakni ebben a világban. Nem maradhat így, nem normális, hogy hallgatjuk a híreket. Ez a prágai esemény egészen letaglózott a földre, hogy ilyen is van, hogy valakinek van egy fegyvere, vagy kettő, három, és akkor kipróbálja egy apán, egy gyereken, a saját apján, aztán utána az egyetemista társain. Ez a világ nem maradhat így. Ennek vége kell, hogy legyen. És mi az ítélet alá vagyunk rekesztve. De az a csodálatos, hogy irgalmas az Úr, a mindenható, mint atya a fiához, a gyermekéhez, ahogy olvastuk Malakiásnál, irgalmas és kegyelmes Urunk van, és nem akarja a halálunkat, hanem azt akarja, hogy éljünk. Ez a kegyelem. Mindig ezt mondjuk, ezt lehet csak mondani, mi mást mondhatnánk. De a kegyelem azt jelenti, hogy azt el kell fogadnom. Ingyen van, ajándékba kapjuk, viszont el kell fogadnom, egy ajándékot el kell fogadnom. Ja, az ügyetlen hasonlatomra egy kicsit visszatérek. Tudták a budai elöljárók, hogy a víziváros az egy halálra ítélt terület. Onnan az embereknek ki kell menniük. Kicsit a példát hadd mondjam. Mi a mi felkészülésünk? Hogy a mi halálra ítélt tevékenységünkből, halálra ítélt gondolkodásunkból, halálra ítélt önzésünkből, halálra ítélt Isten nélküli állapotunkból át kell menni egy másikba, ahova hív minket az Úr. Van egy másik lehetőségem, a kegyelemnek a lehetősége. Ne maradjak meg tehát abban a saját önző világomban, saját Isten nélküliségemben, ne bízzak a saját kis nyúlgátjaimban, hogy majd én megoldom, majd valahogy majd lesz, ahogy lesz, mert nem lesz. Biztos, hogy nem lesz megoldás. Az ítélet alatt lévő részen, így mondom idézőjelben, vízivárosban nincs megoldás. Onnan ki kell menni, ha ott maradok, akkor úgy járok, mint a pesti oldal. Tehát az Isten kegyelme az ingyen, ajándékban, a mennyei atya szeretetéből valósul meg, és Krisztusban megvalósul, és fölajánlja mindannyiunk számára, de azt nekem el kell fogadni. Akkor ki kell mozdulnom ebből a létből, ne az ítélet alatt lévő életemben maradjak, fogadjam el azt az életet, amit szintén ajándékba kapok őtől, nem én találom ki, nem én csinálom. De ebből az állapotból átmegyek egy másik állapotba. Ennyit a felkészülésről, és hogyha beszélgettünk a vízivárosban a kitelepítésről, hogy az Isten nélküli állapotomból elfogadom azt, hogy át lehet mennem egy másik állapotból Istennel együtt, az ő kegyelméből, irgalmába, bár ugyanolyan törékeny és bűnös és bűne hajlamos emberként, de mégis egy más állapotban, és az ő szent lelkével együtt, egy másfajta szellemi közeg és egy másfajta élet. Na és hogyha erről beszélünk, akkor itt van a mai igénk másik kulcsfogalma, a megtérés. Hát ez a megtérés. Az életem iránya megváltozik. Eddig mentem a Dunapart felé, most megint kicsit gyermek, ilyen így mondom, de fölismertem az Isten szeretetét, az eltérített, és most már mehetek föl a hegyoldalba. az ítélet állapotából a kegyelem állapotába. A megtérés az új felismerést, egy megújult gondolkodást is lehet. Eddig gondolkodtam Isten nélkül, most megkaptam azt az ajándékot, hogy Istennel együtt is gondolkodhatom. Csodálatos ajándék ez. Ugye, mert mi volt a dolga keresztelő Jánosnak, itt hallottuk, olvastuk. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrban az ő Istenükhöz. És itt megint most ismétlem magam, hogy átlátszó üveg proféta. Persze téríti, de kihez? Az Úrhoz. Minden az Úrról szól, és amikor mi Urat mondunk, kit mondhatnánk? Az Úr Jézust. Úgyhogy advent negyedik vasárnap, én tudatosan egy advent ége hirdetést szeretnék most mondani, de az Úr Jézus nem maradt ki belőle, és aztán délután megint az ő kegyelméről beszélhetünk csak, de másról nem tudunk. A megtérést gyakran emlegetjük, gyakran beszélünk róla, sokan átéltük. Nagyon-nagyon érdekes, hogy itt a megtérésre milyen képet használ Lukács evangélista, illetve az angyali kijelentés, milyen képet használt Malakiás próféta ott az Ószövetség végén, hogy az atyák szívét a gyermekekhez téríti. Ennyire fontos lenne atyák és fiak, atyák és gyermekek kapcsolata, hogy a szívünk egymáshoz forduljon? Ezek szerint ennyire fontos. Engem ez elgondolkodtatott évtizedek óta, már ezt sokszor olvastam ezt az igét, meg talán nyilvánosság előtt már beszéltem is róla nem egyszer, de valahogy ilyen összefüggésben még ez nem ütött szíven, hogy annyi mindent elmondhatnánk a megtérésről, de mintha az Úr rám kérdezne, és ránk kérdez, hogy atyák, nagyapák, anyák, nagyanyák, ki lehet tájítani a kört, oda térünk-e a gyermekeinkhez, oda térünk-e egymáshoz? Mert ez hitelesíti a megtérést. Ezek szerint ez ennyire fontos. Hiába újul meg a gondolkodásom Isten irányába, ha a rám bízottak felé nem tud megújulni. A megtérésem élettelen. Senkinek a megtérését nem vonjuk kétségbe, ez nagyon-nagyon fontos, és egyházi berkekben sokszor le kell szögezzünk, mert van egy ilyen egyházi belterjes betegségünk, lehet ilyen, hogy bizonyos szabályokat állítunk fel, hogy így és így kell, csak így lehet megtérni. Így csinálsz, úgy csinálsz, akkor megtértél, ha nem olyan vagy, akkor lehet, hogy nem tértél meg igaziból. Ez egy borzasztó kifejezés. Megtérni nem lehet igaziból, nem igaziból, megtérni lehet, nincsenek szabályai, de itt egy nagyon-nagyon fontos dolgot helyez az Úr ránk, hogy a megtérés után új élet születik, és az élet gyümölcsöket hoz magával. És ha megtértem, ha meg akarok térni, oda kell fordulnom a gyerekemhez, és hozzá is meg kell térni. Ugye, ez a kettőség az igében sok helyen előbb megtalálható. A nagy parancsolat Úr Jézusnál. Szeresd az Urat, szeresd a fele barátodat. Nem lehet ezt ketté vágni, együtt van a kettő. Vagy elgondolkodhatunk a 10 parancsolatról, ugye, hogy a két csokra van a 10 parancsolatnak, az egyik az Isten és emberrel foglalkozó rész, mivel kezdődik az Istennel foglalkozó parancsgyűjtemény? Hogy egy az Úr. Az Urat tisztázza. Tehát a vele való kapcsolatot. És amikor az emberi kapcsolatainkról szóló parancsolatok következnek, mi a legelső? Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életet élhess a földön, amelyet az Úr adott neked. Nagyon érdekes, nem? Nem azzal kezdődik az emberi parancsgyűjtemény, hogy ne ölj, pedig hát az is borzasztó. Meg ne hazudj, stb. Azzal kezdődik, hogy tiszteld apádat és anyádat. Rögtön ott van az elején. Hát ezek szerint nagyon fontos. Ha ezzel a léleknek úgy tetszett, hogy az Ószövetség ezzel a gondolattal fejeződjön be, akkor nagyon fontos. És ha úgy tetszett a léleknek, hogy az Új Szövetség elején megint ezzel a gondolattal találkozunk, akkor nagyon fontos. És ha saját lelkiismeretünkben nézünk, akkor mindenki végig gondolhatja, hogy tényleg nagyon fontos, hiszen ha az Isten megbékélt velem, nekem is lehetőségem, és feladatom és kötelességem az embertársaim maga a megbékélés. És vajon hol kezdődik az emberi békesség útja, ága, boga? Hát a családban. És milyen nehéz kérdés ez, azért őszintén valljuk be, hogy szeretjük a gyerekeinket, de ugyanakkor, ahogy a gyerek felnő a szülő mellett, az azért számtalan harcot is rejt magában. Milyen nehéz úgy elfogadni a gyermekünket, teljesen külön választani, nevelni kell, de el kell fogadni úgy, ahogy van. És milyen nehéz a gyermeknek, amikor kamaszodik, fiatal ember lesz, úgy tisztelni, elfogadni a szüleit, hogy közben a saját életét kell járni, a saját útját megismerni, a saját személyiségét megélni, de ugyanakkor mégis tiszteletben járni azt az utat, nem tudunk újat kitalálni, mégiscsak, mintha folytatnánk a szüleink útját. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ja, léleggyógyászok sokszor beszélnek arról, hogy az embernek annyiféle lelki baja van személyiségében, lelki világában, és szinte mindegyik ott gyökeredzik a családban. És nem csak úgy általában a családban, hanem a szüleink körül. Hát ehhez kértem az előbb az őszintességeteket, hogy ez érdemes végiggondolni mindnyájunknál, hogy akármilyen bajunk van, lehet sok minden. Annak emberi szinten mind, persze tudom, hogy erre a teológiai helyes válasz az, hogy, és ezt hiszem is vallom, hogy minden bajnak a gyökere a bűn, az Istentől való elszakadásunk. De az gyakorlatban hol jelenik meg legelőször? A családban. És akkor most, ha az emberi oldalát nézem, akkor mégis azt mondom, hogy igen, megterheljük egymást, szülők megterheljük a gyerekeinket, ha nem akarjuk, akkor is. A gyerekek másképp terhelik meg a szülőket. Fontos kérdés, nagyon fontos. És amikor most is itt vagyunk Advent negyedik vasárnapján, és délután már a karácsony kezdődik, jók ezek az ünnepek, ezek a beosztások, az embernek segít mindent végiggondolni, kis menetrend, időt kapunk mindenre, akkor komolyan kell vennünk, hogy jön az Úr, nem csak jelképes értelemben, hogy idén is lesz karácsony, hanem jön. Nem tudjuk, hogy mikor, és az Úrral csak Krisztusban, a mindenhatóval csak Krisztusban, és csak az ő kegyelmében lehet találkozni. Ehhez nekem meg kell térni, új felismerésre kell jutni, egy új utat kell indítanom, elfogadni az új életet őtőle, amit ajándékba kapunk, és a megfordulásom, a megtérésemnek szerves része, hogy oda kell fordulnom azokhoz, akik mellettem élnek. És azok közül pedig egy kiemelten fontos kérdést láttuk, a gyermekünk. Föl lehet tenni a kérdést, hogy miért az atyákat emeli ki. Nagyon érdekes, hogy Malakiás megemlíti ugye a gyerekeket, a gyerekek szívét is oda téríti a szülőhöz. Lukásnál csak az atyákat olvassuk, hogy az atyák szívét oda téríti a gyermekhez. Miért az atyák vannak legelől? Hát többféle válasz lehet erre. Ez is egy nagyon szép kép, egy emlékeztető kép, hogy erről csak azért tudunk beszélgetni, csak azért lehet reményünk arra, hogy egymáshoz forduljunk. Azért, mert van egy mennyei atyánk, aki hozzánk fordult. Ez mindennek az alapja. Ő hozzánk térült. Az ő térés az nem úgy megtérés, mint az enyém, hanem az így, gondoljuk el szinte fizikálisan, hozzám fordult szeretetével, kegyelmével, hogy nem akar elengedni, nem akarja, hogy elvesszek. Ezért küldte az egyszülött fiát, hogy ne vesszek el, hanem örök életem legyen. Tehát egy gyönyörű szép kép, a mennyei atya, az a minta, amit ő tesz, amilyen irgalmas ő, azonképpen is úgy lehetünk mi is irgalmasok. Aztán miért az atyáknak szól ilyen kiemeltem? Hát, kedves apatársak, én azt gondolom, hogy elsősorban, szóval nekünk fokozottabban szükségünk van erre a figyelmeztetésre, mert talán más ösztöneink vannak, mint a nőtestvéreknek. Egy anya nem tudja olyan értelemben, nem tud olyan értelemben hátat fordítani a gyerekének, ahogy mi apák tudunk időnként. És ez nem jól van így. Lehet, hogy ez is egy oka. De én azt is hiszem, hogy ez az ige, amikor olvassuk az atyák szívét a gyermekekhez, akkor az anyák szívét is, tehát mindannyian ezt fölvállalhatjuk. De azért bizonyára nem véletlen, hogy nekünk különösen szól ez a kijelentés. És még egy szempont, hogy miért pont az atyák, mert az atya, de gyönyörű, zárójelben mondom, hogy gyönyörű szép kifejezés ez a mi magyar nyelvünkben. Kezdjük elfelejteni, és nem használjuk, és teológusok is próbálkoznak sok mindennel, mennyei apuka, mennyei apuci. Értem én, hogy miért, de azért az nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Az apuka, én is használtam ezt, még élt édesapám, igen, hogy apuka, apuci, de abban van egy ilyen pajkos, kedves szeretet, az egy más sík. Az atya ott ebben a kifejezésen benne van az a tisztelet, az a valami többlet, ami talán az apukából hiányzik. És az atya az nem egy rettegett apa, egy bogaras fater, az valami más. Zárójelet bezárom, és nem nyelvészkedem tovább, mert nem is értek hozzá. De ez az atyakép, ez megint egy kicsit gondolhatunk a mennyei atyára is, és a Szentírás minden tanítására, hogy apának, atyának lenni óriási ajándék, az hatalom. Tekintély, hatalom, felelősség. Ezzel nem azt mondom, hogy egy édesanyának nincs hatalma, tekintélyes felelőssége, de egy kicsit mégis más, és ők ezt nehezebben tudják elrontani. Valahogy a lelki világuk így lett megteremtve. Mi könnyebben el tudjuk rontani. Nálunk a hatalom átcsúszhat egy önkényuralomba. Visszaélhetünk a hatalmunkkal, a tekintélyünkkel. Nem fölemeljük, a mennyei atya az ő tekintélye hatalmával hogyan bánik velünk. Mi földi apák időnként hogyan tudunk bánni a gyerekeinkkel. Óriási felelősség, de gyönyörű, szép ajándék is, hogy adott a mi teremtőnk nekünk hatalmat is. Nem csak csúszunk, mászunk, amikor megalázkodunk, és az Úr Jézus hányszor kéri tőlünk az alázatot, akkor is azt úgy tesszük, hogy hatalom birtokában, nem kényszerből, de megtehetem, hogy megalázkodom. De akkor is megvan a hatalom. És aki apa kibújik, a felelősség alól, a felelősség és a hatalom és a tekintély ezek valahogy összefüggenek. Hogyha ez alól megpróbálunk kibújni, akkor elveszítjük az apai hivatásunk értelmét, szépségét, akkor eltévedünk. És akkor nagyon-nagyon fontos a mai üzenet, hogy oda kell térni a gyermekeinkhez. Egyébként itt, amikor ezt olvasjuk, hogy az atyák szívét a gyermekekhez téríti, itt megint hát írás tudóknak elhiszem, utána nézegettem, hogy itt tulajdonképpen ezt úgy is kellene, lehetne mondanunk, hogy visszatéríti. Hiszen az a teremtett rend, az a normális, hogyha atya és gyermek között megvan az a csodálatos összhang, ami Isten teremtett rendjében benne rejtőzik. Amikor a gyermek fel tud nézni az apjára, amikor tisztelni tudja, engedelmeskedni neki, és amikor az apa nem ér vissza, a szülő nem ér, él vissza ezzel a felhatalmazásával. Tehát amikor az ige azt kéri tőlünk, hogy forduljunk oda egymáshoz, térjünk oda egymáshoz, kössünk egymással békességet, fogadjalak el, ahogy a mennyei atya elfogad engem úgy, ahogy vagyok, hát akkor én is fogadjam el a mellettem lévőt, az alám helyezettet úgy, ahogy van. És aztán utána jöhet a nevelés. Tehát visszatéríti az atyák szívét a gyermekekhez, vissza ahhoz a normális állapothoz, ami az Isten teremtett rendjében van. Ez olyan érdekes, nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy voltak időszakok az életemben, amikor úgy éreztem magam, mint egy csodabogár, hogy számtanilag, statisztikailag így végignéztem a környezetemet, hogy a többség, bő kétharmados többség is nem hisz. Őket nem érdekli az Isten világa, és akkor nekem fiatalkoromban volt ilyen életfordulatom, engem ez számomra azóta a legfontosabb lett, a botlásaimban, a lelki megülepedéseimben, és mindig ez mozgat. És akkor volt, amikor úgy éreztem magam, hogy én vagyok egy különlegesség, hogy az a normális dolog, hogy mindenki éli a világát, és akkor néhányan ilyen furcsa életváltozást élnek át, hogy megtérnek és hitre jutnak. De hát nem így van ez, a mai igénk is mondja, hiszen ha visszatérünk az igazira, a normálisra, akkor azt kell mondani, hogy egyetlen normális élet van, az Istennel való élet. És minden más az a torzulás. És ha százszor annyian, ha ezerszer annyian is mást mondanak, hát akkor is az Isten szava, tehát nem lehet egymás mellé tenni. Mit mond az Úr? Megértem-e azt? Magamévá teszem, mi abból az enyém? És hogy más mit mond, akár milyen óriási kórus kiabál mást, az nem számít. Tehát miről beszéltünk? Felkészülésről, mert az Úr jön, ingyen van a kegyelem, de nekem fel kell készülni. A felkészülés az a megtérés. A megtéréshez, amikor átmehetek, mert áthív és átvezet egy másik országba, az ő országába, ami nem az átok és az ítélet országa. És a megtérésnek egy különleges része, nagyon-nagyon fontos része, atyák és gyermekek, szülők és gyermekek, gyermekek és szülők közti kapcsolat, ami az emberi életünknek nagyon-nagyon kényes, és hát látok a bibliai példából, ezek szerint nagyon-nagyon fontos terület, ezzel igenis fontos foglalkoznunk. És azt gondolom, hogy ezen a mai karácsony küszöbén is ez gyönyörű szép felkészülésünk lehet erre az idei karácsonyra. Így várjuk az Urat, hogy odafordulunk azokra, akik ránk vannak bízva, és felnőttként is, ha már nincsenek közöttünk a szüleink, testi szüleink, akkor is odafordulhatunk. Meg végig kell gondolni, hogy van-e még valami, amit nem tudtál megbocsátani, elengedni. Elfogadod-e őt, ahogy volt, ahogy sikerült az életét élnie? Tudod-e a kegyelmet úgy gyakorolni, ahogy Isten gyakorolta veled? És akkor ez egy gyönyörű lélekadta szabadság lesz. Kedves gyülekezet, sok mindent lehetne itt még az ige kapcsán elmondani, ki lehetne tágítani az alkalmazását ennek a képnek, mert atya, gyermek, ugye, hatalom, felelősség, bizonyos értelemben alárendeltség, a gyermeki szerep, és akkor ezt kitágíthatnánk akár társadalmi viszonyokba is. Ha valaki egyedül él, és éppen ő nem szülő, de akkor is valakinek a gyereke, ugye, de társadalmi életünkben is mindenki valamihova tartozik, vagy alárendelt, vagy hatalmat gyakorló, vagy az a kettő gyakran keveredik, egyszerre gyakorlok hatalmat is, egyszerre alárendelt is vagyok. Ez a mai ige, hogyha ezen elgondolkodunk, ezekben a kérdésekben is útba tud bennünket igazítani. Pál apostoltól szeretnék olvasni, ezzel fejezném be a ige hirdetésemet. Bibliaolvasó kalauzban a második korintusi levelet olvasgattuk, éppen tegnap hagytuk abba, és nagyon-nagyon szép engem megfogott a befejezése a második korintusi levélnek, így ír Pál apostol. Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és békesség Istene veletek lesz. Ide kapcsolódik a mai témánkhoz. Állítsuk helyre a jó rendet magunk között. Ehhez a mi Istenünk, mennyei atyánk, megváltó Jézusunk mindent előkészít, de nekem kell odafordulni a másikhoz. Ez helyetten nem teszi meg. Ő már odafordult hozzám, ezért nekem van lehetőségem odafordulni a másikhoz. Állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést. Ez nem a hajdani általános iskolai intő, hanem ez a igazítás, bátorítás. Ez olyan intés, amikor oda bátorít téged a hivatásod helyére. Akkor a szeretet és a békesség Isten veletek lesz. Félreérthető, nem azért van velem a szeretet Istenem, mert én ügyesen a jó rendet helyreállítottam. Ő ettől függetlenül szeret, de hogy az ő kegyelmét meg tudjam élni, és ha én szeretném, hogy velem legyen a békesség Istene, akkor békét kell kötnöm magam körül. És akkor átélem majd, és akkor mindennapi valósággá válik. Ugye az Isten a békesség Istene. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. Az új énekeskönyvünk 21. énekével a sötétség szűnni kezd már. Jézus, köszönjük a sokféle ígéretet, amit tőled kapunk. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy felragyogjál az életünkben, szívünkben, a gondolkodásunkban, cselekedeteinkben. Kérünk, hogy minden nehézség között, minden botladozás, tétovázás között, minden ügyetlenségünk, lelki hátraarcunk ellenére is, kérünk, hogy tartsd meg bennünket a kegyelmedben. Kérünk, hogy szent lelkeddel magyarázd a mai igét, hogy tudjunk valamit hazavinni belőle, tudjunk valamit magunkévá tenni. Hadd tudjál te dolgozni, munkálkodni az életünkben. Add meg, hogy áldást lehessünk a környezetünkben. Kérünk, hogy gyógyítsd a családjainkat, gyógyítsd az apákat, gyermekeket, őrizd meg a gyermekeket és az engedetlenségtől. Támogasd a szülőket a felelősséghordásban. eléd viszünk, Urunk, gyászolókat, szenvedőket. Hálát adunk neked, hogy békében élhetünk. Hálát adunk neked, hogy a világban sokféle szörnyűség éppen nem velünk, és itt a közelünkben történik. Kérünk, erősíts a hálaadásban, hogy nap mint nap, minden apró dologért tudjunk teljes szívvel, örömmel hálát mondani. Köszönjük a gyülekezetünket, köszönjük a küszöbön álló ünnepünket, kérünk, hogy áld meg az alkalmakat, áld meg a szolgálókat, áld meg az igének a hallgatóit, hadd váljon a hallott ige örömteli, valóságos életté, reménységé, szeretetté, hitté. Áld meg és erősítsd a betegeinket, a gyengéket, a kételkedőket. Magányosokkal is légy velük, támogasd őket minden terhük hordozásában. Köszönjük, hogy sokféle kérésünket meghallod, azt is meghallod, amit most nem mondunk ki szóban, de végig gondolunk. Urunk, áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged, hiszen egyedül te vagy erre méltó. Amen. Most együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk záró éneke következik. 328. dicséret, jöjjetek Krisztus dicsérni.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk, és áldja meg az ünnepeinket. Amen. Isten velünk, és viszontlátásra találkozunk délután is.